Tisztelt miniszter úr, főtitkár helyettes asszony, kedves résztvevők, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a nemes alkalmon. Izgulok, talán látszik is rajtam, nem is kicsit. Tudnélik, nemes, de nagyon nehéz feladatra vállalkoztam a 2012. évi Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Nemes feladat, mert bizonyos értelemben az emberiség történelmének, több ezer éves történelmének egyfajta megkoronázásáról szeretnék beszámolni, a tekintetben, hogy az ember mindig próbálta megérteni a körülötte lévő világ összetételét, működését. És nehéz, mert magyar nyelven próbálom meg elmondani azt, aminek a sajátságos, természetes nyelve a matematika, és másképp nem is lehet pontosan kifejezni. Egy kicsit olyan ez, mintha az érzelmekről próbálok szavakkal szólni, az érzelmekről, amelyeket nem lehet kifejezni szavakkal. Aki már részese volt annak, hogy jelen lehetett saját gyermeke születésén, az tudja, hogy mit jelent az látni egy születést. Aki részese volt, hogy netalántán meg is szülte, tudja, milyen érzelmeket kelt ez. Akinek csak szavakkal próbálom meg leírni, nem fogja megérteni soha. Hát ehhez hasonló helyzetben vagyok most, hogy szavakkal próbálom meg leírni azt, amit a matematikával lehet, úgyhogy ha nem igazán érthető, amit mondok, akkor nem kell megijedni, ezért van. Természetesnek találom, hogyha valakiben kérdések merülnek föl, és bíztatok mindenkit arra, hogy ezeket a kérdéseket bátran tegye föl, hogyha az előadás során ez nehéz is, mert kicsit nagy a terem, az előadás után erre lesz bőven alkalom, úgyhogy nyugodtan lehet gyűjteni a kérdéseket. Amit látunk, az a CERN Atlas detektora. A CERN az a Európai Részecskefizikai Laboratórium, és egyik észlelő berendezését látjuk itt. És ebben a laboratóriumban 2012. július 4-e történelmi jelentőségű nap volt. Nem azért, mert a függetlenség napját ünnepelték, hanem két tudományos előadás hangzott el, amelynek végén a CERN főigazgatója, Rolf Dieter Hoyer, aki egyébként az elmúlt hónapban Magyarországon volt, és itt ebben az épületben előadást tartott. Nos, a főigazgató akkor bejelentette, hogy azt hiszem, vagy szerintem megtaláltuk. De mi is az, amit megtaláltunk, mire utalt? Egy olyan részecske, amelyet közel 50 éve keresünk, és amelynek elméleti megjóslása az Peter Higgs nevéhez fűződik. Ígértem, hogy matematikát nem fogok használni, képletet én egyet fogok felírni, ezeket a képleteket nem is én írtam fel, de becsempésztem annak érdekében, hogy látható legyen, hogy miről beszélek. Tehát Peter Higgs volt az, aki megjósolta ennek a részecskének a létezését, és azóta keresték a részecske fizikusok egyre nagyobb erőfeszítéseket téve, hogy megtalálják. Ezt a részecskét sokszor szokták Isten vagy isteni részecskének mondani, amiről itt most szeretnék mindenkit lebeszélni. Tudnélik, ennek a története az, hogy Leon Lederman, aki itt látható, körülbelül 10 évvel ezelőtt megjelentetett egy könyvet, az Isteni Atom a címe, egy nagyon szórakoztató, népszerű természettudományos mű, és ennek a 8. fejezetében jelent meg először ez az elnevezés, hogy God Particle. Igazából Lederman Goddamn Particle-t akart írni, ugye Isten verte részecskéről beszélt, vagy írt volna, mert hogy megjósolták régen, de nem sikerült felfedezni sok-sok éven keresztül, de a szerkesztője nem fogadta el ezt az elnevezést, és ez lett belül, hogy God Particle. amit azóta, vagy a magyar fordító Isten részecskének fordított, és a magyar sajtó pedig isteni részecskének ferdített. De itt szó sincs arról, hogy a teremtéshez köze lenne bárminek, vagy fizikusi nagyravágyáshoz köze lenne bárminek. Egyszerűen ez a története, és én szeretném azt kérni, hogy mindenki kövesse azt, amit én is tenni fogok az előadás további részében, Higgs részecskének, vagy esetleg Higgs bozonnak hívjuk. Hogyan lehet új részecskét felfedezni? Ez egy elég összetett és hosszas folyamat, és onnan szeretnék elindulni, ami közös, amit közösen tudunk használni, ez pedig, hogy hogyan teszünk apró tárgyakat láthatóvá, nagyítóval vagy mikroszkóppal. Ezt mindenki tudja, hogy ennek segítségével kisméretű testek, amelyek szabad szemmel pontszerűnek látszanak, szerkezetet mutatnak. Sejteket lehet látni, hogy milyen a szerkezetük. De ennek a mikroszkópnak van egy úgynevezett felbontási határa, ami azt jelenti, hogy a fény, amit használunk a látásra ez alkalommal, a fény hullámhosszánál kisebb méretű tárgyak szerkezetét nem lehet vele megismerni. A felbontó képességnek a határa az a fény hullámhosszával összemérhető. A fény hullámhossza az néhány száz nanométer, ami azt jelenti, hogy mikrométeresnél kisebb tárgyak szerkezetét fénymikroszkóppal megfigyelni nem lehet. A fény az érdekes jelenséget mutat akkor, hogyha a hullámhosszával összemérhető két rés tartalmazó ernyő, illetve falra bocsátjuk, és amögött egy érzékelő ernyő van, akkor egy jellegzetes képet látunk az ernyőn, amelyik így néz ki. Ezt talán mindenki látta, és ezt egyébként egy lézer mutatóval bárki meg tudja otthon is csinálni. Ezt nevezzük interferencia képnek, ezeket a jellegzetes csíkokat. Remélem, hogy a középiskolában sokan látták már. Na most, hogy kisebb tárgyaknak a szerkezetét felderítsük, arra az elektronnak egy érdekes tulajdonsága ad lehetőséget. Ugyanazt a kétréses kísérletet végezzük el, ez alkalommal elektronokkal, méghozzá úgy, hogyha megfigyeli a tisztelt hallgatóság, egy adott pillanatban mindig csak egy elektron van az elektron ágyú és az érzékelő ernyő között. Egyesével mennek az elektronok. És akkor azt látjuk, hogy az ernyő, becsapódó elektronok, azok vagy az egyik, vagy a másik nyíláson áthaladnak, és akkor egyes becsapódásokat tapasztalunk. Itt látszik is ez jól. Az érdekes az, hogy ha ezt sokáig csináljuk, akkor a érzékelő ernyőn egy nagyon furcsa kép alakul ki, ez egy felgyorsított, de valódi kísérletnek az eredménye. Ugyanúgy, mint ahogy a fénynél, interferencia csíkok alakulnak ki. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az egyes elektron, amelyik átment vagy az egyik, vagy a másik, legalábbis így gondoljuk lyukon, mint piciny lövedék, igazából tudomást szerzett mind a két részről. Olyan ez, mint Károlyházi Frigyes könyvének a címlapján látható, hogy a síző képes átmenni egyszerre a fán egyik és másik oldalról. Ezt a könyv címlapját azért tettem fel, mert ez egy nagyon szórakoztató könyv a kvantummechanikáról, és egyben mutatja a részecskéknek a nagyon különleges tulajdonságait, amelyeket a makroszkópikus testek világában nem tapasztalunk, legfeljebb a tájékozódási futó képesek erre a bravúrra, de ezt a mondatot csak azért, aki már próbálta ezt a sportágat. A részecskékhez tehát hullámot lehet rendelni, hiszen hullám tulajdonságot mutatnak, méghozzá egy nagyon egyszerű képlet alapján a hullámhossz az fordítottan arányos a részecskének a impulzusával, vagy lendületével, ki hogy tanulta, és az arányossági tényező az a úgynevezett Planck állandó. Ez egy egyetemes állandó, a világegyetemben mindenhol ugyanaz az értéke, méghozzá 6,6 × 10⁻³ zsúlszekundum, egy nagyon picike szám, ezt a 10⁻³-ent el se lehet képzelni, hogy milyen picike. Ez mutatja azt, hogy ha van józan lendülete ennek az elektronnak, akkor nagyon kicsi lesz a hullámhossza, és hogyha nagyon kicsi a hullámhossza, akkor azt várjuk, hogy nagyon kisméretű tárgyaknak a szerkezetét elektronok hullámával fel lehet deríteni. És valóban így működnek az elektronmikroszkópok. Itt akár nanométeres felbontást lehet találni, a mikrovilág szörnyetegeiben gyönyörködhetünk itt. Itt ez például egy atka, amiről tudjuk, hogy nagyon veszélyes, mert annyira picike, hogy megtapad a tüdőben, és asztmát okoz, és az atkának is vannak saját élősködői, saját szőrszálai, amelyeket itt gyönyörűen látunk. Na most, ha meg akarjuk becsülni, hogy mekkora hullámhosszra van szükség ahhoz, hogy mondjuk 10 pikométer legyen a hullámhossza az elektronnak, miért 10 pikométer? Mert azt mondtam, hogy a hullámhossznak kisebbnek kell lenni, mint annak a méretnek, amit fel akarok oldani. Ha például nanométeres felbontást akarok látni, akkor annál kisebbnek kell lennie. Mondjuk 10 pikométer, akkor mekkora kell, hogy legyen a részecske sebessége? Nagyon jól tudjuk, hogy mekkora az elektronnak a tömege, és hogyha kiszámítjuk, akkor ebből az adódik, hogy 4,5 × 10⁴ méter per szekundum. Lehetséges ez? A fény az üres térben 300 millió méter per szekundum sebességgel terjed, és azt szoktuk mondani, hogy ez az üzenetküldésnek a határsebessége, ennél gyorsabban üzenetet küldeni nem lehet. Hogyha ez lehetséges lenne, akkor olyan furcsa jelenségekre is lehetőség lenne, hogy az okozat megelőzi az okot. Az ablak betörne, mielőtt én eldobnám a követ. Hát ilyet nem tapasztal soha senki. Ezért nem lehet ilyen nagy a sebessége az elektronnak, de azért nem lehet, mert nem ezek a képletek érvényesek, hanem a részecskék energiája, lendülete, tömege és sebessége között, EPMV, ezek az úgynevezett relativisztikus energia és lendület képletek érvényesek, és ez az egyetlen matematika, amit a mai nap folyamán mutatni fogok. Itt béta az nem más, mint a részecske sebessége fénysebesség egységben mérve. Azt mondtam, hogy nem lehet gyorsabb, mint a fénysebesség, tehát a béta az mindig kisebb, mint egy. Ennek megfelelően, ami itt a nevezőben szerepel, az értelmes kifejezés, nem negatív szám, de mindig kisebb, mint egy, tehát a részecskének az energiája az mindig nagyobb, mint m-szer c négyzet, kivéve, hogyha a béta nulla. Ugye ez a híres E egyenlő mc négyzet képlet, amelyet Einsteinnek tulajdonítunk, ami csak nyugvó részecskére igaz, mozgó részecskére nem igaz. Mozgó részecske esetén nem a sebességet tudjuk jelentősen növelni, hogyha már elértük a fénysebességet, vagy ahhoz közeli sebességet, akkor nem a részecskét sebességét tudjuk gyorsítással növelni, hanem az energiáját. Ennek a megfigyelésnek nagyon lényeges szerepe van a részecske fizikai kísérletek szempontjából. Ha kiszámoljuk az ismert adatok alapján, hogy mennyinek kell lenni az energiának ahhoz, hogy 10 pikométer legyen a hullámhoz, akkor azt kapjuk, hogy 526 kiloelektron volt. Az 526 kiloelektron volt, az ugye furcsa dolog. Mi az, hogy kiloelektron volt először is? Mindjárt elmondom. Másodszor is, mihez kell ezt viszonyítani? Hát kérem szépen, ezt ahhoz kell viszonyítani, hogy a MC négyzet, az elektronnak a nyugalmi energiája az 511 kiloelektron volt, tehát az elektron 15 kiloelektron volt energiát kell, hogy nyerjen ahhoz, hogy a hullám hossza az 10 pikométer legyen. Hogy lehet ezt elérni? Nagyon egyszerűen, hogyha elektromos mezőbe teszünk egy elektront, és ebben az elektromos mezőben van 1 volt potenciál különbség, és ezt befutja az elektron, akkor ezt az 1 volt potenciál különbséget befutva éppen 1 elektron volt energiát nyer. Hát 1 voltot nehéz csinálni, de 1,5 voltot nagyon könnyű, veszünk egy zsebtelepet, és akkor, hogyha ezt a potenciál különbséget befutja az elektron, akkor 1,5 volt energiát nyer. A 1,5 volt energia az nem túl sok, itt látjuk, hogy az elektronok gyorsulnak, de az energiájuk alig változik. Ha ebből 10,000 darabot egymás után kötök, akkor éppen 15 kiloelektron volt potenciál különbséget kapok, és a 15 kiloelektron volt befutásával az elektronnak az energiája 15 kiloelektron volttal megnő 511-ről 526-ra. Látjuk, hogy az elektron, úgy akarom érzékelni, hogy megnő, hogy egy kicsit, hogy az energiája megnő, hogy egy kicsit növekszik, és a színe is változik. Így lehet elektronokat gyorsítani, és ez az alapja a gyorsítós kísérleteknek. Amikor 1969-ben a protonnak a szerkezetét próbálták meg felderíteni, ugye akkor is arra gondoltak, mintha egy mikroszkópot, elektron mikroszkópot szeretnének használni. A protonnak a mérete, az átmérője az 1 femtométer, ami 10^-15 méter. Ez a pikométernek is az ezred része. Ez olyan picike méret, hogy az ehhez szükséges hullámhoz nagyon picike kell, hogy legyen 1 femtométeres körülbelül. Az ehhez szükséges energia az 1 giga elektron volt. A giga az milliárdot jelent, tehát 1 milliárd elektron volt energiára kell felgyorsítani az elektront. Egy ilyen elektron, ilyen nagy energia elektron képes feltörni a protont, a proton mélyére látni, és felderíteni azt, hogy igazából a protonnak is alkotó részei vannak, amelyeket úgy nevezünk, hogy kvarkok, ez Gell-Mann nevéhez fűződik, de ő igazából James Joyce Ulysses című könyvéből vette ezt az ötletet, és van benne 3 kvark a protonban, 2-t úgy nevezünk ezek közül, 2 egyformát, hogy U, a másikat, a harmadikat D. Ennek így önmagában túl sok jelentése nincsen, a elemi részecskéknek a tulajdonságait, ha ismerjük, akkor tudjuk, hogy mit jelent az, hogy U meg D, ugyanúgy, mint hogy Jóskát az arcáról ismerem fel. A neutron is hasonló, abban 2 D van és 1 U. Nos, 1 gigaelektron volt, és elektronnal fel lehet törni a protont, és a mélyre lehet látni. De itt már valami más történt, mint az elektronmikroszkópnál, mert feltörtük a protont, amit vizsgálunk, megváltoztattuk. Tehát a látás, hogyha egyre kisebb és kisebb méreteket akarok megnézni, akkor átalakul, nem egészen úgy látok, mint a szememmel, hanem egy más minőséget jelent. 1912-ben volt az első ilyen kísérlet, amely ezt az újfajta látásmódot használta, tavaly ünnepeltük a 100 éves évfordulóját, Rutherford kísérletnek nevezik, és a Rutherford kísérletben azt csinálta Rutherford és 2 munkatársa, hogy az akkor nem régen felfedezett alfa részecskékkel, ez nem más, mint a héliumnak az atommagja, bombázott vékony aranyfóliát, itt középen ez a sárga csík, ez a vékony aranyfóliát jelzi. Ugye azért aranyfóliát, mert abból nagyon vékonyat lehet csinálni, ezt már régóta tudjuk, és az volt a várakozás, hogy az alfa részecskék egyenesen átmennek ezen az aranyfólián, úgyhogy a becsapódások azok valahol itt lesznek. A meglepetés, vagy talán Rutherford számára nem is volt annyira meglepetés, az volt, hogy a megfigyelt becsapódások azok nagy szögben történtek, néha egészen visszafelé. Tehát a szóródási kísérletben, amire figyelünk, az az, hogy a beérkező irány és a a beérkező irány, ez az irány, és a becsapódás iránya között mekkora a szög. És azt számoljuk, hogy milyen gyakorisággal csapódnak be a részecskék a különböző irányokban. Ezt nevezzük szögeloszlásnak. Ezt a szögeloszlást tanulmányozva lehet következtetni arra, hogy mi van itt középen. Így működik a látás, és hogy ez így ténylegesen működik, azt szeretném bebizonyítani egy egyszerű kísérlettel, hogyha tudjuk, hogy mi a kölcsönhatás jellege a beérkező részecskék és a tárgy között, akkor ki tudjuk találni a tárgynak az alakját, ami ott van. Itt most ebben a kísérletben az kölcsönhatás olyan, mint amit a labda pattintáskor megszoktuk, hogyha függőlegesen ledobom, függőlegesen visszapattan, ha szögben dobod moda, ugyanolyan szögben pattan vissza. Az állításom az, hogy eleget szemlélve mindenki ki tudja találni. Talán így mozogva egy kicsit nehéz, de hogyha megállítom az részecske nyomokat, akkor mit látunk? Amelyik egyenesen jött, itt egyenesen ment el, aztán itt is egyenesen ment el, aztán ez itt jött, és itt jött ki. A következő itt jött, és itt jött ki. Van-e olyan bátor jelentkező, aki meg tudja nekem mondani, hogy milyen ez az alak? Hogy néz ez ki? Igen? Egy háromszög. Igaz, hogy lehet látni akkor is, hogyha nem a saját szememben látok? Lehet. Próbáljuk ki még egyszer. Hogy lehet ezt csinálni? Itt egy másik rejtvény. Ez egy picit összetettebbnek tűnik, de hogyha megállítom a nyomokat, akkor megint azt látom, hogy amelyik itt jön, az egyenesen megy, amelyik itt jön, az oda verődik, amelyik itt jön, az ide verődik, amelyik itt jön, az ide verődik. Vajon mi lehet eltakarva? Van, aki megmondja? Igen? Egy kör. Tehát ez működik, kérem szépen, lehet így is látni. Csak átalakult a látás fogalma, matematikai alapon nyugvó modellt lehet készíteni a részecskék tulajdonságainak és kölcsönhatásainak leírásához. Ebből a modellből lehet jóslatokat tenni a szögeloszlásra, és ezt össze lehet hasonlítani a valósággal. Na most akkor lépjünk egy kicsit tovább. Beszéltem arról, hogy elektront fel lehet gyorsítani, és így az elektronnak az energiája megnő. Ugyanezt meg lehet csinálni pozitronnal. A pozitron az elektronnak az antirészecskéje, hogyha elektron és pozitron találkozik, akkor ők megsemmisülnek, úgy szoktuk mondani, és keletkezik belőlük fény, vagy pontosabban foton, ami a fénynek a részecskéje. Ugye ez történik, ugye felgyorsítottuk, és keletkezik valami középen. Ez az új részecske, ami itt keletkezett, ez egy olyan részecske, amelyik nehezebb, mint ami a két kiinduló részecske volt, hiszen az összes energiát tartalmazza, amit a kiinduló részecskék odahoztak az ütközéshez. A nehéz részecskék azok nem stabilak. Szeretnek önmaguktól elbomlani. Minél nehezebbek, annál gyorsabban. Bomolhatnak például elektron-pozitron párá, ugyanúgy, mint ami bejött, de bomolhatnak más részecskéké, akár három, vagy négy, vagy öt részecskévé is, és másfajta részecskévé. Tehát megnyílik egy tárháza a keletkező részecskéknek. Nos, egy példát, hogyha nézünk, a 1900-as évek végén, az utolsó évtizedben, a Genf melletti részecske fizikai laboratóriumban, a CERN-ben egy nagy gyorsító működött, amelynek a kerülete 27 kilométer, itt van a repülőtér, talán látszik, itt van a CERN laboratórium, és itt magába ül el ez a terület több települést is, ahol elektronokat és pozitronokat gyorsítottak föl nagy energiára. Lényegében fénysebességgel mentek, a sebességüket nem lehet változtatni, az energiájukat lehet növelni. Nagy baj is lenne, hogyha a sebességük változna, mert akkor nem lehetne őket körpályán tartani, vagy legalábbis nagyon nehéz lenne. Így viszont, mivel a sebességük állandó, szépen körpályán lehet őket tartani, ez a föld alatt van ez a berendezés, és négy pontján ennek a gyorsító gyűrűnek volt négy kísérlet, négy nagy detektor, észlelő berendezés. Ezen a helyeken a szembefutó elektron-pozitron nyalábokat egymással ütköztették, és az ütközéseknek a kimenetelét, a végállapotait vizsgálták. Egyszerűen számlálták, hogy milyen részecskék milyen irányba mennek el. Ez a részecske ütköztetéses kísérlet. És akkor az elektron és a pozitron egymásnak antirészecskéje, tehát a teljes töltés, ami itt találkozik, az nulla. A töltés ezekben az ütközésekben nem változhat, úgyhogy ami keletkezik, annak semlegesnek kell lenni. Hát kétféle részecske keletkezhet. Az egyik keletkezett ezen az ütköző gyűrűn, az egyik a foton, a másik pedig a Z részecske. A foton az ismerős mindannyiunk számára, hiszen a segítségével látjuk itt egymást. Ugye az történik, hogy fotonok érkeznek az a tárgyakról visszaverődve a szemünkbe, és ott a szemfenéken a sejtek érzékelik, és egy ingerületet indítanak el az agyba, és így keletkezik a képe annak, amit látunk. Az a foton, amelyik így működik, az stabil. Az évmilliókig, évmilliárdokig létezik. Vannak olyan fotonok, amelyek az ősrobbanáskor keletkeztek, és akkor indultak felénk el, és most érzékeljük őket, hát nem szabad szemmel, de antennával. Így vizsgáljuk azt, hogy mi történt valamikor nagyon régen az ősrobbanáskor. Ez a kozmikus háttérsugárzás. Az a foton, amelyik itt keletkezik ebben a kísérletben, az úgynevezett képzetes foton, az nem stabil, hanem elbomlik. Elbomlik olyan részecskékké, amelyek a mai tudásunk szerint az elemi részecskéket alkotják, a standard, úgynevezett standard modellben. Most mielőtt folytatnám az előadást, egy kicsit hadd beszéljek ezekről a részecskékről és a kölcsönhatásaikról. Tehát ez egy kicsit kitérő. Van háromféle kölcsönhatás a részecskék között, az erős, az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatás. Az elektromágneses az, amivel a hétköznapokban találkozunk, és ez az, ami felelős azért, hogy alakja van a tárgyaknak. Az erős kölcsönhatás az atommagok alkotó részei között, a protonok és a neutronok és azok alkotó részei között működik. Ezeket neveztem korábban kvarkoknak. Kvarkból hatfélét ismerünk. A gyenge kölcsönhatás az, ami a rádioaktív bomlásokért felelős. Ez is szintén működik a kvarkok között. Tehát a kvarkok azok mind a három kölcsönhatást érzékelik. A kvarkoknak vannak társaik, amelyeket leptonoknak nevezzük. Leptonokból van töltött és semleges. A töltött leptonnak a legismertebb példája az elektron, és vannak nála nehezebb társai, a mion és a tau. Ezek csak elnevezések mindaddig, amíg nem tudjuk a tulajdonságaikat. A töltött lepton, a töltött arra utal, hogy elektromosan töltött, ezért az elektromágneses kölcsönhatásban részt vesznek, és ugye akkor ez azt jelenti, hogy a kvarkok is elektromosan töltöttek, de a töltésük az más, mint az elektronoké. És az töltött leptonok a gyenge kölcsönhatásban is részt vesznek, az radioaktivitásban. És vannak az ő semleges társai, a neutrinók, amelyek nagyon különlegesek, mert sem az erős, sem az elektromágneses kölcsönhatásban nem vesznek részt, csak a gyenge kölcsönhatásban. Ez azt jelenti, hogy hiába zuhan át rajta másodpercenként több millió neutrinó, én ebből semmit nem érzek. Ha éreznék, nagy baj lenne, mert akkor nagyon hamar szétverne a neutrinó, de szerencsére csak a gyenge kölcsönhatásban vesz részt, és az gyenge, és nem érezzük. Szerencsére az töltött az elektromágneses kölcsönhatásba, mert akkor is a töltés miatt szétvernének bennünket. Tehát ezek a részecskék vannak, amelyek keletkezhetnek a elektron-pozitron ütközésben, például keletkezhet elektron és pozitron, vagy keletkezhet műon és antimüon, tau és antitau, keletkezhet u-kvark és antikú-kvark, d-kvark és antidékvark, és így tovább. Egyedül, ami nem keletkezhetett a lepen, az a t-kvark, mert a t-kvark az nagyon nehéz. Nem volt annyi energia, hogy keletkezzen a t-kvark. Ezeket a kölcsönhatásokat a részecskék között szintén részecskék közvetítik, összesen ötféle. Beszéltem a semleges fotonról, és fogok mindjárt beszélni a Z-részecskéről, amely szintén semleges, és ennek a fotonnak és a Z-részecskének vannak elektromosan töltött párjai, amit dupla V, tehát VV plusz és mínusznak jelölünk, továbbá van az erős kölcsönhatást közvetítő gluon. Ezt a közvetítést úgy kell elképzelni, mint egy kosárlabda játékot, hogyha nem szabad elejteni a kosárlabda labdát, akkor nem szaladhatnak a játékosok nagyon messzire, mert egyszerűen nem tudnák egymáshoz eldobni a labdát olyan messzire, úgyhogy összetartja őket a labda, és hasonló módon a részecskéket is összetartja a kölcsönhatás. A Z-részecske nagyon hasonló, mint a foton, csak annak jóval nehezebb testvérbátyja. Mit látunk a képen? Azt látjuk, hogy milyen valószínűséggel keletkeznek hadronoknak nevezett részecskék, amelyek az egy átfogó név, nem megyek bele a részleteibe, de a proton például egy hadron, a neutron például egy hadron, akkor, amikor elektron-pozitron ütközést csinálunk. Hogyha az energia, az kezdeti energia, az elektron-pozitron teljes energiája kicsi, akkor nagyon gyorsan csökken az ütközési valószínűség, amit hatáskeresztmetszetnek nevezünk szaknyelven. A Z-részecske esetében ez a csökkenés egészen másképp viselkedik. A Z-részecske tömegénél hirtelen nagyon megnő a valószínűség, majd azon túllépve ismét lecsökken. Amit itt látunk, azok pöttyök, mérési adatok, és folytonos vonal a standard modellnek a jóslata. Meg lehet mondani a jóslattal, ugyanúgy, mint ahogy az ütközéses, szóródásos kísérletben néztük, hogy mekkorák a egyes végállapotok valószínűségei, és a kettő tökéletesen összhangban van egymással. Ezt a úgynevezett rezonancia csúcsot, ami egy gyönyörű kép, legalábbis egy részecske fizikusnak, kérem, hogy jól jegyezzék meg. A standard modell nagyon pontosan leírja a valóságot, a részecskék világát. Itt ezt az ábrát nem kell igazából átlátni, csak azt szeretném mutatni, hogy sokféle dolgot meg lehet mérni, itt vannak a mérési eredmények, ki is lehet számolni a modell alapján. Itt mutatom a mért és a számolt eredmények közötti különbséget, elosztva a mérés bizonytalanságával. Ugye nem lehet pontosan megmérni semmit, hogyha ez a szám egynél kisebb, akkor a mérés bizonytalanságán belül egyeznek az eredmények. Itt, hogyha a számok egynél kisebbek, hát látjuk, hogy a többségében egynél kisebbek. Néha van egynél nagyobb szám is, például itt. Az azt jelenti, hogy a mérés bizonytalanságánál egy kicsit nagyobb az eltérés, de azért alapvetően azt látjuk, hogy egyeznek a mérési és számolt eredmények. Ezt a középső sötét-sürke sávot nevezzük egy szigmának, a következő sávot két szigmának, az utána következő sávot három szigmának. Az egyezést jellemzi ezt szaknyelven. Tehát a tanúsága ebből az, hogy az elemi részecskék és kölcsönhatásaik leírhatók a standard modellel. Csak egy nagy baj van. Ez pedig az, hogy a standard modell megjósol egy részecskét, amit nem sikerült felfedezni, nem sikerült észlelni egészen ez évig. És azt szeretném elmondani, hogy mi is ez a részecske. Na most, ami következik, az nehéz. Nehezen érthető, ehhez matematika kellene, meglátjuk, hogy mit sikerül ebből átadni. Hogyha ezeket a részecske átalakulási folyamatokat vizsgáljuk, akkor egy érdekes jelenséget, egy érdekes szabályszerűséget figyeltünk meg. Közöttük nagyfokú egyenlőség van bizonyos értelemben, ami azt jelenti, hogy ha elvégzek egy kísérletet egyfajta részecskével, másik fajta részecskével ugyanazt kapom, akkor mintha egymásba lehetne ezeket a részecskéket alakítani, a világ ugyanolyan. Ahhoz hasonló ez, mint amikor megpörgetek egy gömböt, és minden oldalról ugyanolyannak látom. A gömb esetén ezt forgásszimetriának nevezzük, az elemi részecskék világában elektrogyenge szimetriának. Igen ám, csak hogy ez az elektrogyenge szimetria, ez nem teljesül a valóságban. Tehát egyrészt látjuk, hogy az adatok azt mondják, hogy kell legyen ez a szimetria, másrészt meg tudjuk, hogy nem teljesülhet, ugyanis a részecskéknek tömege van, kettő kivételével, és a részecskék tömege ezt a szimetriát megsérti. Egy mély dilemma előtt állunk, melyiket válasszuk. Igazából mind a kettő kellene, az egyik is, meg a másik is. Az lenne a jó, hogyha egyikből is, másikból is kaphatnánk. Hát ez természetes dolog, ugye mindenki azt szereti, hogyha mindegyből jut egy kicsi. Nos, ez az, amire választ javasoltak közel 50 évvel ezelőtt, és a választ megpróbálom érzékeltetni, hogy hogyan működik. Képzeljünk el egy mexikói kalapot, amely ugye mutat forgás szimetriát, hogyha megforgatom a függőleges középső tengely körül, akkor minden innen ugyanolyannak látom. Na most helyezünk a tetejére egy gömböt. Ha elég ügyesek vagyunk, oda tudjuk tenni, és ez ott marad. Labilis egyensúlyban van, de ott marad. Arra repül egy légy. Nem ér hozzá, csak meglegyinti, de a gömb az legurul, de hogy melyik irányba gurul, azt nem tudjuk előre megmondani. Gurulhat ide is, vagy gurulhat ide is, vagy végtelen sok lehetősége van. Önmagától választja ki ezeket, ami teljesül. Úgy nevezik ezt a jelenséget, hogy spontán szimetria sértés. Most a spontán szimetria sértés az, ami lehetőséget ad arra, hogy megmaradjon a szimetria az erők tartományában, de a világ, amit látunk, a részecskék világa, ezt a szimetriát sértse. Ezt a jelenséget meg kell fogalmazni matematika nyelvén, és ez Yoichiro Nambu nevéhez fűződik, aki ezt a bizonyos spontán szimetria sértést a kvantumtér elméletben meg tudta fogalmazni, képletekkel le tudta írni, és ezért 2009-ben Nobel-díjat kapott. De ez nem a standard modellbeli megfogalmazás volt, és az, hogy ez hogyan lehetséges a részecskék világában, az 1964-ben többen is foglalkoztak ezzel. Braut, Englert, Guralnik, Hagen, Higgs és Kibble nevezetű elméleti kutatók, és ezek közül egy nevéhez szoktuk ezt kötni, Higgs mechanizmusnak nevezzük ezt a spontán szimetria sértést, de nem ezért ő a kakukktudás, mert mindannyian leírták ezt a mechanizmust, hanem ő volt az, aki megjósolta, hogy ha ez igaz, akkor egy részecskének léteznie kell. Ezt a részecskét sokáig keresgéltük, oly sokáig, hogy ez belement a köztudatba, és mindenféle karikatúra, meg vicc született vele kapcsolatban. Majdnem 50 év után a tudósok végre látják az Isten részecskét. Ami eltűnik a másodperc töredéke alatt. A csodába. Pislogtál? Hát igen. Ő nem látta. Heuréka, végre megtaláltuk a semmit. Na most, amikor megjósolt a Higgs a részecskének a keletkezését, akkor egy dologról nem beszélt, mert egy dolgot nem tudott megjósolni, hogy mekkora a tömege. Ezt úgy tessék elképzelni, mintha lenne egy 50 méteres versenyúszoda, amelyet megtöltenénk homokkal. És ebben a homokban kell megtalálni egy olyan homokszemet, amiről tudjuk, hogy kerek, gömb alakú, Tudjuk, hogy ha földhöz vágjuk, akkor milyen gyakran törik két részre, milyen gyakran törik három részre, stb. Stb. De azt, hogy mekkora, nem tudjuk. Most mi a baj? Hát egy úszoda medencét megtöltve homokkal nem lehet egyesével végigszámolni, végignézni. Amit csinálni szoktunk, hogy szitát készítünk. Ami áthullik a szitán, azt nyugodtan kidobjuk, ami fennmarad a szitán, csak azt nézzük meg. Igen ám, de ha nem tudjuk, hogy mekkora a mérete a részecskének, ha nem tudjuk, hogy mekkora a tömege, akkor nem tudjuk, hogy mekkora szitát kell alkalmazni, milyen lyukú szitát. Úgyhogy látszólag teljesen bajba vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mit kell keresni, és ha a részecske ütköztető olyan, mint az elektron-pozitron ütköztető volt, ahol rögzítve van az energia, akkor ott csak rögzített tömegű részecskét tudok kelteni, mint például a Z-bozon, és akkor olyan sok gyorsítót nem lehet felépíteni, amely minden egyes energiára végig tudja pásztázni a lehetőségeket. Akkor működne ez a dolog, hogyha olyan egyszerű lenne az energiát változtatni, mint a rádiónak a hangerősségét. Hát bizonyos értelemben a természet kínál egy ilyen lehetőséget, és ez a proton ütköztetése protonnal. Ez az, amit a 2000-es évek elején mellőállítottak, egy ilyen gyorsítót, és úgy nevezik, hogy nagy hadron ütköztető, az LHC. Az LHC-ben proton ütközik protonnal, de úgy, hogy az ütközés során nem a proton, hanem annak az alkotó részei fogják az elemi ütközést végrehajtani. És az alkotó részek energiája, az a proton energiájának tetszőleges töredéke lehet, ugyan előre nem tudjuk, hogy mennyi, mert véletlenszerűen jön ki, de tetszőleges lehet, így aztán tetszőleges energiájú ütköztetést tudunk végrehajtani, és így lehetőségünk van bizonyos határon belül tetszőleges tömegű részecskét előállítani. Tessék észrevenni, hogy ez az ütközés olyan ügyesen van megcsinálva, hogy a kezdetben kereknek gondolt, bár nem tudom, hogy mekkora, hogy milyen egy protonok az alakja, de olyan kis piciny golyónak képzeljük, még a szép úgynevezett Lorentz-féle összehúzódást is mutatja a mozgás irányában, mert hogyha nagyon gyorsan mozog valami, akkor az összelapul, igazában palacsinták ütköznek a proton-proton ütközés során. És így fedezték fel például az úgynevezett J-pszi részecskét 1974-ben. Mi történik? Leszámolják az egyes eseményeknek a számát, hogy mennyi van különböző energiával. A vízszintes tengelyen, amit itt látunk, az úgynevezett invariáns tömeg van feltüntetve. Az invariáns tömeg az nem más, mint hogyha a keletkező részecske állna, annak a tömege. És azt látjuk, hogy van egy gyönyörű rezonancia csúcs, ugyanolyan, mint a Z-részecskénél láttunk. Itt van egy másik rezonancia csúcs. Ez mindegy-egy részecskének felel meg. Látjuk azt is, hogy nem lehet szabad szemmel ezt a részecskét látni. A látás úgy működik, hogy ezt az eloszlást fölveszem, és megnézem, hogy statisztikus értelemben ez a csúcs szignifikánsa. Azért statisztikus értelemben, mert ugye minden egyes mérési pontnak van bizonytalansága, és például itt is úgy tűnik, mintha lenne csúcs, vagy nem. Statisztikus értelemben nem szignifikáns. A statisztikus értelemben vett szignifikanciát a részecskefizikában úgy határozzák meg, hogy annak a valószínűsége, hogy ezt értelmezni lehet részecske nélkül, részecske keletkezés nélkül ezt a csúcsot, annak a valószínűsége kisebb, mint 5×10⁻⁷. Hát ez elég picike valószínűség, tehát nagyon óvatosak a fizikusok, amikor azt mondják, hogy egy részecske keletkezik. Nem látjuk a részecskét, csak a végtermékeit látjuk, amire bomlott. Például itt látunk az LHC-n, a CMS detektorral észlelt részecske ütközésnek az eredményét, egy nagy csomó részecskének a nyomát, és két olyan részecskének a nyomát, amelynek itt ez a szaggatott vonal azt akarja jelenteni, hogy a nyomát nem látjuk, csak nagyon sok energiát hagyott itt az úgynevezett elektromágneses kaloriméterben, tehát elektromágneses energiája volt. Hát mi az, aminek elektromágneses energiája van, de nem nyoma nincs, az a foton. Két darab foton keletkezett itt, az az elképzelés, hogy azért, mert egy Higgs részecske bomlott két darab fotonra. De rámutatni nem tudok, hogy ott középen volt egy Higgs, csak azt tudom megnézni, hogy milyen gyakran jöttek ezek az események. Olyan gyakran, mint hogy én várom az elméleti modellemből, vagy esetleg más gyakorisággal. Lehet négy elektronos végállapotot látni, az elektronnak nyoma is van, azért ez itt nem szaggatott, meg elektromágneses energiája is van. Ez egy másik lehetőség, amikor négy műon keletkezik, a műon, korábban csak itt a közepét láttuk a detektornak, a műon az itt a legkülső részben is had nyomot. Tehát Higgs részecske négy műonná bomlott. Ez egy másik részecske detektor, az Atlas detektor, itt van két darab elektron, az egyik másik, két zöld nyom, és két darab piros nyom, az a két műon. Hát ilyen eseményeket kell megnézni, amelyet ezeket az eseményeket egyrészt a kompakt műon szolenoid kísérleti együttműködésnek a berendezésével, illetve a toroidal LHC apparatus Atlas kísérletnek a berendezéseivel vettek föl. Itt mind a kettő, a szolenoid meg a toroid is egyfajta mágnest jelent, mert mágneses térben mozognak ezek a részecskék, a mágneses térben való eltérülésükkel lehet következtetni egyáltalán a lendületükre, a fajtájukra. Nagyon sokféle végállapotban keresték a részecskéket, nem megyek rajta, két foton, két Z részecske, két VV részecske, stb. Az egyik és a másik kísérletben is. Ezt mind szisztematikusan végig kell nézni, ezért van olyan sok ember munkájára szükség. És láss csodát, a két foton invariáns tömegében 125 gigaelektron voltnál megjelent egy szignifikáns csúcs. Ez egy új részecske, ez amit úgy nevezünk, hogy Higgs részecske. Ugyanannak egy másfajta megfogalmazását látjuk itt, hogy mekkora a mért események jel nélküli értelmezésének valószínűsége az Atlas detektorokban különböző végállapotnál. Itt két darab Z részecske, itt két darab gamma részecske. Amit itt látunk, itt van a valószínűség 10 a mínusz 7-ennél van ez a szaggatott vonal. Ez a szaggatott vonal itt lent. Talán jobban látszik ezen az ábrán, ahol az összes csatornát figyelembe veszik, hogy 10 a mínusz 9-en annak a valószínűsége, hogy új részecske nélkül lehet értelmezni az adatot. Hát aminek ilyen pici a valószínűsége, arra úgy mondjuk, hogy nem is létezik, tehát új részecske van. A jobb oldalon mutatom azt a szóhasználatot, hogy hány szigma a szignifikanciája, a jelentősége a jelnek. Na most nagyon lényeges dolog ellenőrizni azt, hogy a különböző csatornák azok azt az eredményt jósolják, azt a gyakoriságot adják, mint amit a standard modell jósol. Ezt jósolja a standard modell, ezt a sávot, és két fotonos csatornában, két Z-s csatornában, vevés csatornában, két taus csatornában úgy tűnik, hogy összeegyeztethető, bár nem teljesen. Ez az a kérdés, aminek az eldöntéséhez több adatra van szükség, hogy ezek a bizonytalanságok itt összezsugorodjanak, és el lehessen dönteni, hogy itt most a standard modell Higgs részecskét találták meg, vagy másfajta részecskét. Lehet ugyanezt megfogalmazni másként is, lehet úgy megfogalmazni, hogy a jelnek az erőssége és a Higgs tömege síkon, hogyha ábrázolom a különböző csatornák, két fotonos csatornák, vagy két Z keletkezik, ezeknek mindenütt ugyanott kell, hogy legyenek. Miután fáradt a társaság a részleteibe, nem megyek bele, hanem annyit szeretnék mutatni, hogy ez a részecske, amelyet Higgs bozonnak nevezzük, nem tudjuk még ugyan, hogy standard modell Higgs bozon, vagy másfajta Higgs bozon, De akárhogy is, nagyon más, mint amit eddig ismertünk, mint amit a részecskéknél, a korábban mutatott részecske táblázat részecskénél láttunk. Tudnillik, ha megforgatok egy fotont, vagy egy Z részecskét, vagy egy VV részecskét, amelyeket összefoglaló néven vektorbozonnak nevezek, ezt a megforgatást tessék jelképesen érteni, mert egy részecskét megforgatni nem lehet, ez egy matematikai transformációt jelent, akkor 360 fokos körbeforgatás után ugyanolyannak látom. Hát ez olyan nagyon nem meglepő, ez olyan, mint mi is vagyunk, hogyha valakit 360 fokkal körbeforgatok, akkor ugyanolyannak látom. A fermion, ami az elektron, a kvark, a mion, ezek a részecskék, az egy picit más. Ha 360 fokkal megforgatom, látta a társaság? Megfordult. Úgy nevezzük, hogy előjelet vált, és csak 720 fokos forgatás után jön vissza ez a kép. Ezt a hétköznapi tapasztalatainkkal felfogni nem lehet. De ilyen az elektron. A Higgs részecske, amit találtak, az meg olyan, hogy akárhogy forgatjuk, minden innen olyan. Nos, a tudomány ünnepéhez kapcsolódóan Bolya János szavaival élve, aki ugye semmiből egy új más világot teremtett, azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy ha nem is a semmiből, de protonütközésekből egy új más világot teremtettünk. Köszönöm szépen a figyelmet!